idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tekbol játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tekbol asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportágba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportágba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a tekbolt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aqua World-ben volt egy lesötétített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
Dátum szerint mit írunk ekkor?
Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
Csak azért kérdezem, mert maga a Tekbal Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt ezután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy tekbolosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a tekbal asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kis pályán, mint nagy pályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labdaérintés, és pont azért, amire nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például itt a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a tekbal. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyiken alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy kezdőedzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szerved is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanuld a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitáson, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
A plexi az a háló?
Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
Hány pontot lehet kell szerezni?
12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken 2 nyert szettig tart a küzdelem.
Ez mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
Igen, most a profi versenyeken nemzetközi szinten is egy olyan 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megegyezni, hogy csak a döntőszettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11-12, majd a döntőszett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break. Tehát
ivószünet?
Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor be van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék. És
mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még? Tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal érére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg. Tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és hogy a játékos átnyúlt-e, amikor az érintés pillanatában, valamik testrésszel, vagy nem. Tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
Hát ez már időszámításunk előtt volt. Most, hogy jöttem, megnéztem 2017-ben. Hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátommal mi párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilvántartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt 1-2 alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan 4. helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első techball világbajnokságon.
Na, az milyen volt?
Az fantasztikus érzés volt. Ez egy tagból történelmi pillanat volt gyakorlatilag Budapesten a Fradinak a kézilabda csarnokában volt ez a verseny, és
Elek Gyula csarnok.
Így van, teltház volt, és akkor volt először, hogy nekünk mondták a Ria-Ria Hungária Rigmust, és egyszerűen libabőrös volt az ember, tehát akkor volt először közvetítve, nézték online, nagyon magas kvalitású sportolók eljöttek külföldről is, például nigériai Kanu, vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
Az, hogy ennek a sportágnak a arca Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a tagball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne tagball asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű tagball képzés, tagball versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag tagball asztal, vagy ne láttunk volna róla tagballos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
És a feleségével játszik?
A kisfiával játszott annó, de már több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. De például, amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például tagballozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
Imre Balázs tagball bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog. Szerintem, tehát ahogy kinéz az asztal, és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer, és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy tagballoznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábot például, de ez a lényege, hogy ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk. Vagy ha 4-en, akkor 2-2-be, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden egy labda, illetve már nagyon sok helyen ki van téve ugye tagból azt a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
Meg lehet ebből élni?
Jó a kérdés. Korábban...
Fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
Valaki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt. Mi mikor VB második helyet szereztünk, akkor nem nagyon volt pénz így a sportban, utána kezdett egyre több pénzdíjas verseny létrejönni. Amerikában, amikor megnyertük a versenyt, akkor például annyit lehetett nyerni, hogy visszajött az utazási díj, tehát az, hogy most nekem még kenyer legyen belőle az asztalon, az nem működött. Viszont volt olyan időszak 2-3 éven keresztül, hogy olyan intenzív volt a versenynaptár, hogy be lehetett ütemezni, hogy ki melyik, tehát mind a teniszben, ki melyik versenyre szeretne elmenni, körülbelül kalkulálni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. De most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy 3 ember tud megélni belőle a világon.
Lehet valami olimpiai sportágatekban?
Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sportág közelében vannak, ebben hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a techballnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy ez tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a tévéképernyőjére elé.
Van Magyarországon ilyen kommentátor?
Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
Tehát, hogyha 3 ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy a között a 3 ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a Techball miatt, akkor a Techball Kft-be dolgoztam, hogy a sportág felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot. Ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága. Itt több mint 2400 játékos focizik. Gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban, erre nagyon büszke vagyok. És emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
Bekerült az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshow, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licenszét?
Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy Sport Reality.
Sport Reality.
Engem a techball eredményeim miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnok csapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyalén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az ne menjen.
Szerintem. Találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva 0-24, akkor nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, versenyforgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt, és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen 6.-7. környékén, még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
Mind a kettő, ugye, aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat, tehát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván a tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1,90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pálya futós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat, így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és önmagamhoz képest szerintem ez elég jól sikerült.
De ezen nem bácsiztak?
Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsiztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na, kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam, és az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejbe hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy ilyen hosszú együttlét alatt?
Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán két hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát, de hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni, úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinten, szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport, mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
Imre Balázs Tekbal bajnokkal beszélgetünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültök a gyerekek által?
Hogyha nevé lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gattyán Alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott tekbolasztalt, és ugye a tekbolasztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan személyt, aki életet tud lehelni ezekre a tekbolasztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon felidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, nagyon sok regionális tekból verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti tekból kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb tekból egyesület itthon leigazolta, és a tekból miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például a most két srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a tekbólasztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig tekbóloznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi. Na, nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 tekbólasztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Hát van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnbe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eddig életéből.
Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, és újabb és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
Imre Balázs, köszönjük szépen!
Én is, köszönöm!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termék megjelenítést